Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
De hogy mi történik ott középen a rendszerben, azt valóban nem tudjuk, mert...
Hát ami ingyen van, az a legdrágább.
Ami ingyen van, ott te vagy a termék. Egy ilyen abszolút önkéntes adatszolgáltatás zajlik. Kiszolgáltatottságoknak és gyengeségeknek a kihasználásáról szól, és elfogult és előítéletekkel terhes döntéseinket örökítjük tovább ezekben a rendszerekben. Mindenkinek azt mondjuk, amiről tudjuk, hogy ő azt hallani szeret, mert igazából mindennek a része valahogyan a mesterséges intelligencia. Nagy áttörésekre lehet számítani.
Nem tudunk, hova nyúljunk előre, ezért nyúljunk hátra, a múltba.
Hogyan lehet az igazi emberi igények megszólítása és kiszolgálása érdekében használni és fejleszteni ezeket a rendszereket, ami nem a gyengéjeinket használja ki.
Eddig az autónkat idáig vezették. Mi csak ültünk, de a kormány még mindig előttünk.
Mindenki gondolkodjon el azon, hogy a saját technológia használata az mennyiben van összhangban egyébként azzal az életmóddal, amit ő élni szeretne.
A mai vendégünk
Bárd Imre. A vendégem a mai műsorban. Egy ideje szervezük ezt a mait, hogy sikerüljön. Most jogsz, de akkor sikerült. De sikerült ezt összehoznunk. Ugye Imre is azért elég elfoglalt ember, ugye mozogsz te is külföld és itthon között. És ugye többek között épp arról beszélgettünk, hogy hol dolgozol, vagy éppen mely projekteknél. Az egyik, amit talán kiemelhetnénk, hogy a Nestának dolgozol, és aki nem tudja, hogy ez egy londoni központú,
igen,
vagy angliai központú cégről beszélünk.
Igen, a Nesta az egy innovációs alapítvány. Uh-huh. Azt hiszem nagyjából 30 évvel ezelőtt jött létre. Eredetileg tehát a brit parlament hozta létre. A Nesta az egy rövidítés, azt jelenti, hogy National Endowment for Science, Technology and the Arts. Tehát eredetileg ez egy ilyen állami jellegű alapítvány volt, és aztán függetlenedett, van egy nagy alap, amivel gazdálkodnak, és igazából innovatív projekteket szeretnének támogatni különböző módokon, amik korunk legnagyobb kihívásait próbálják valahogyan megszólítani, és akkor ebbe beletartozik az egészség területe, az oktatás, a kreatív iparágak, illetve a különböző területeken az innováció, beleértve a közszférában lévő innovációt is.
És ugye a területe AI governance-szel, vagyis a mesterséges intelligencia, hát ugye szabályozásával kapcsolatos kérdésekkel, igen, fogalmazhatjuk, így foglalkozol?
Igen. Ez a governance, ez egy ilyen viszonylag nehezen lefordítható
kifejezés. Próbáltam, hogy kormányzás.
Kormányzás az úgy félrevinni.
Egész más süt eszébe, de bár végülis ami felé mennünk, az is benne van nyilvánvalóan.
Igen. Igazából az összes olyan kezdeményezés, ami valahogyan arra próbál választ adni, hogy társadalmilag hogyan kezeljük ezt a mesterséges intelligencia témakört, ebbe beletartozik a törvényalkotás is, tehát a különböző ilyen szabályozói törekvések, de ide tartoznak különböző etikai irányelvek, cégeknek az önszabályozó mechanizmusai, szakszervezeteknek, szaktestületeknek a különböző önszabályozó kezdeményezései, bármi, ami valahogyan megpróbálja a társadalmi felhasználást valahogyan kezelni.
Igen, és itt nem feltétlenül a profitcentrikusságot hallom ebből az oldalból kihallani.
Nem.
Tehát nem egy ilyen hátul Microsoft segített szervezet, vagy stb., ahol nyilván függetlenség nehezen lehet megmondani, bár vannak lobbik, nem menjünk messzire. Pont ez az a téma, ugye amiről ma mi beszélni fogunk, és amiről szerettem volna, hogy beszélgessünk, az a mesterséges intelligencia is. Lehetne ezt megfogni abszolút technológiai oldalra, és lehetne itt mellettem egy igazi teki ember. Szoktam találkozni is, beszélgetni is, dolgozni is velük, de én nem akarok teki emberrel most beszélni, és nem azért, mert bármi bajom lenne velük, hanem kifejezetten onnan szeretném megközelíteni, hogyha valaki hallgatja ezt a műsort, és biztos, hogy sokan fogják hallgatni, akkor itt nem a szakembereknek beszélgetünk, hanem azoknak, akik egyébként is hallják, hogy mesterséges intelligencia. Itt mesterséges intelligencia, ott, hogy egy picit közelebb hozzuk őket ahhoz, hogy mi ez, és talán megfelelő kérdéseket indíthassunk el, mert ugye te is foglalkozott, te szakmádból eredetileg a cégnél, akár egyetemen foglalkozol ez a témával, pont egy előadáson ismerkedtünk meg, ugye ezzel kapcsolatos előadáson. ugyanak én pedig egy kicsit, én azt mondanám, hogy egy picit outsider vagyok, bár dolgozok cégekkel, akik a felhasználó oldalon vannak, és inkább az etika és AI kérdésével próbálok valamit tenni a magam területén, de azt hiszem, sokunknak a legfontosabb vonal először az, hogy tudatosítás, hogy valamit, mi az, ami ez az egész AI, milyen hatása lehet, melyik területeken hol van, mennyire van ez már leszabályozva. És most nyílhat ki a pupillád rendes, hogy ilyen kérdéseket hogyan fogom majd most egy órában átbeszélgetni, ugye? De figyelj, nézzük meg, hogy hova jutunk el, de mindenféleképpen én egy humán emberi központú vonat akarok ebben látni, ahol ha valaki meghagyja ezt a műsort, akkor azt érezze, hogy azért A-ból, ha nem is a Z-be, de B-be, C-be el tudott jutni ebbe a témába. Oké? Okay? Tehát kb. Ez a vona. Mesterséget intelligencia. Mi az a mesterség?
Mi az a mesterség?
Ez a kedvenc kérdés, ami akadémia, szerintem 47 féle fogalom meghatározás létezik erre, de melyik az, amiket te leginkább szeretsz használni erre?
Hát ez egy jó kérdés, igazából sokan azt mondják, hogy ezt az egész mesterséges intelligencia fogalmat jó lenne, hogyha illetve ezt a kifejezést nem használnánk, igen, mert hogy kicsit félrevezető, és hogyha ezt hallják az emberek, akkor lehet, hogy elsőre beugranak az ilyen Terminátor robot, az emberi intelligenciához hasonlítható szintű lények, az jó, így van, ilyenek, de hogy igazából ma még nem annyira erről van szó, elsősorban most olyan rendszerekről beszélünk, amik valami olyan feladatot el tudnak látni, amiről azt gondoljuk, hogy intelligencia kell hozzá. És ez kb. Egyfajta definíciója is a mesterséges intelligenciának. Tehát olyan algoritmikus rendszerek, olyan számítástechnikai rendszerek, amik olyan feladatokat tudnak végrehajtani, amiről hétköznapi értelemben azt gondoljuk, hogy kell hozzá intelligencia. Legyen ez bármi. És akkor ma elsősorban az ilyen gépi tanulásos rendszerek azok, amik az előtérben állnak, amiknél hát az a kérdés, hogy hol használjuk, talán inkább úgy tehetjük fel, hogy hol nem használjuk, mert hogy már szinte mindenhol
használunk. Ez tök jó, ez a visszakérdezés, igen.
Valamilyen mesterséges intelligenciára, illetve gépi tanulásra épülő rendszert. Ezek elsősorban ilyen mintafelismerésben nagyon jók, ahogyan ugye az emberi agy is elsősorban abban nagyon jó, hogy mintákat fel tud ismerni.
Nyilván ez egyfajta energia megtakarítás is ám, hogyha látod, energia megtakarítás is van ám ebben, hogyha egy mintát, tehát tudod, hogy mi szerint szokott, hogyan szoktál, nem kell gondolkodni rajtam, automatizmusok alakulnak ki.
Igen, egy ilyen tanulási folyamat révén kialakul egyfajta.
A tanulás, ez egy fontos szó, amit mondta ez egészben, ugye a mesterséges intelligencia, vagy tudom az AI-t, mesterséges intelligencia, vagy a tanulás benne van, tehát, hogy beadunk valamilyen inputot, valami bemenet van, szeretnénk valami outputot, egy kimenetet, és a kettő között az nem feltétlenül egy meg egy, az kettő. Valami történik bent, ami egyébként akár... Most nyilván ezt nehéz meghatározni, ami nem is biztos, hogy mindig transzparens át tudjuk látni, hogy ez, ami folyik benne, ugye?
Hát már bele is csapunk akkor hát a közepébe, abszolút. Ez az egyik legnagyobb nehézsége ezeknek a rendszereknek, hogy a hagyományos programozás az úgy működik, hogy az ember meghatározni a különböző logikai relációkat, és így definiál dolgokat, hogy ha ez, akkor az.
Nagyjából
ez a ha ez van, akkor legyen belőle az típusú logika működik, és ehhez képest ez a gépi tanulás, ez pont nem így működik, hanem úgy működik, ahogy mondtad, hogy van egyfajta bemenet, egy ilyen nagyon nagy adathalmaz, mondtam, sok százezer kép mondjuk, vegyük a standard példát, macska kép, természetesen mi más, és akkor azt szeretnénk, hogy a rendszer megtanuljon felismerni macskákat, és akkor mutatunk neki rengeteg sok képet, és mondjuk, hogy igen, ez a macska, és akkor azt reméljük, hogy valahogyan ebből a hatalmas kép halmazból kihámoz valamilyen fajta szabályszerűséget, vagy rendszerességet, ami alapján új képeken is fel tudja ismerni, hogy ez macska, ez nem macska, kutya. Bizonyos szintű
valószínűséggel. Ez már nem is, nem hogy kutya, hanem hogy nem
hát,
macska.
Ez nagyon fontos, hogy nem macska. Hát az is lehet, hogy macska-kutya megkülönböztető algoritmus
csinálunk. Igen, ezekben összetetted.
Igen. De hogy mi történik ott középen a rendszerben, azt valóban nem tudjuk, mert hogy itt egy ilyen, lényegében egy ilyen matematikai modell van, ami ezáltal a tanulási folyamat által alakul ki. Tehát igazából ez a betanítási folyamat az, ami létrehozza ezt a rendszert, és nem tudunk belekukkantani, hogy
felnyitjuk
a motorháztetőt. Igen, nem tudunk így belenézni a forráskódba, hogy mégis miért gondolod, hogy ez macska, mert van bajusza, meg hegyes a füle, meg ilyenek. Tehát, hogy ezek az egyértelmű relációk, ez egy szép szakszó, ez a szemantikai transzparencia.
Ezeket hogy így kerülni hogy ebbe a újrába ezek a szavak.
Oké, akkor ez volt az utolsó. Hogy ez nem egy ilyen áttetsző rendszer. És ez nagyon sok problémához vezet, főleg azért, mert ugye, ahogy mondtuk az elején, egyre több területen használunk ilyen rendszereket, egyre több olyan területen, amik kritikusak, amik nagyon fontosak HR világától kezdve a
banki... Meg is akasztak ide, visszajövünk, mert
ezért visszajövünk?
Csak ilyen perc, nyilván csak ugye azt, azért most, ugye, ha ez lenne a kérdés, mert rengeteg adatot tudtunk, meg már tudunk is mivel gyűjteni, tárolni. Nagyon fontos, hogy a számítógépeknek a kapacitása úgy változott, vagy a lehetőségeink, és hát annyi adattal rendelkezünk egyre inkább, hogy ezek lehetővé váltak mondjuk 20 évvel ezelőtthöz képest, ugye? Mert hogyha akkor tudtuk volna csinálni, lehet...
Igazából ez hogy... nagyon érdekes, mert hogy a maguk az algoritmusok, azok régiek. Azok, de maga ez a modell, ez a neurális hálózat dolog, ez a gépi tanulás, ez igazából már a 60-as években megfogalmazódott. És aztán a 80-as években születtek nagyjából azok az algoritmusok, amiknek egy nagy részét ma használjuk. Csak pontosan, ahogy mondod, akkor még a számítási kapacitás, illetve a nagy mennyiségű adatfeldolgozás lehetősége nem állt a rendelkezésünkre. És aztán ez az ilyen 2010-es évek körül ugrott meg nagyon. És egy érdekes, talán pár évvel ezelőtt ugye még mindenki arról beszélt, hogy big data, ez volt itt a kulcs szó, és igazából ez az egész gépi tanulás valamilyen szinten ennek a big data dolognak a következő lépése. Ahogy ezeket az algoritmusokat tudjuk alkalmazni erre a hihetetlen nagy adathalmazra, és hát bármire, ugye? Mert hogy most mindenhol irgalmatlan mennyiségű adatot gyűjtünk, és irgalmatlan mennyiségű adatot szolgáltatunk magunkról.
Igen, ez egy fontos kérdés. Én magam sem tudom, hogy honnan kezdjünk bele.
Igen, nagyon nehéz.
És amit gondolsz, ez
minden
indulhat valahova. Kezdjük a tök mindegy, onnan, hogy rengeteg adatot adunk. Tehát ugye az alapvetően, ha jól tudom, tehát ha én most itt fizettem valahol egy Mastercard-dal a sarkon, ugye ez a Mastercard-nak megvan az információja, a kártyám azt tudja kötni, hogy ki pontosan hol vásárolt. És ha jól tudom, ez az adat azért ez egy értékes adat olyan szempontból, hogy én fizettem, és ha jól tudom, mondjuk ők eladhatják ezt az adatot, akár például Facebooknak, vagy tök mindegy kinek, úgy, hogy én abból egy centet se kapok ezt, jó?
Így van, se? Felháborító.
Felháborító.
Sőt, hát most ugye megjelent egy csomó ilyen új pénzügyi szolgáltató cég, ezek az ilyen innovatív új bankok, amik igazából az üzleti modelljük nagyjából arra épül, hogy ingyenes a szolgáltatás, ingyen kapod a kártyát, minden ingyen van, de van hozzá egy ilyen nagyon okos, szoftveres rendszer, ami segít neked abban, hogy nem tudom, áttekintetőbb legyen a költés, és eddig csak kapsz egy csomó olyan pénzügyi szolgáltatást, amit a hagyományos bankok nem adnak.
Ami tök jó,
szuper, én imádom is ezeket, mindegyiket kipróbálom, amelyik megjelenik, de hogy természetesen itt is az van, hogy az adatod...
Ami ingyen van, az a legdrágább.
Ami ingyen van, te vagy a termék.
Így van, ezt szokták ezt mondani. Ez a Facebooknál se tudom, eleget mond az ember, de bár mostában inkább azt mondják, hogy te vagy a üzemanyag.
Az üzemanyag.
Igen, ezt hallottam, mert nem a termék, az üzemanyag.
Ez tök jó, ezt még nem maradtam.
Igen, ez akkor én is hoztam valamit ide a közösbe, igen. Te vagy az üzemanyag. Tehát ugye itt elindul, és ugye amikor mi most erről beszélünk, ez egy cunaminak ahhoz még az alja. Tehát itt ez még abszolút benne vagyunk, és közben beszélgetünk. És én legalábbis azt tapasztalom, tehát nem tudom, mennyire beszélsz szakmán kívüli emberekkel, hogy nem feltétlenül vagyunk ennek tudatában, hogy ami ingyen van, és olyan sok ingyent kapunk applikációk terén. Ugye itt az okostelefon, itt van velünk. Épp ma beszélgettem valakivel egyébként egy üzleti coaching során, hogy 10.984, mondták a fintekben, mondom, szerintem nem, rosszabb. Miért rosszabb? Mert ott volt egy tévé, ami elő el lehetett bújni, ki lehetett menni az erdőbe, de ma a tévét mi magunk akarjuk kinyitni és belenézni, mert úgy hiszük, hogy mi szeretnénk ezt csinálni.
Abszolút, igen. Tehát, és hogy nem egy ilyen elnyomó rendszerként áll ez velünk szemben, hanem abszolút, hát imádjuk, hát nem tesszük le a telefon, meg azzal alszunk, meg azzal megyünk WC-re, meg mindent azzal csinálunk. Úgyhogy igen, itt egy ilyen abszolút önkéntes adatszolgáltatás zajlik. Ami egyébként nagyon érdekes, ezzel az utóbbi időben erről nagyon sokat gondolkodtam, hogy említett ugye Tristan Harris-t így a beszélgetés előtt, akinek a fő gondolata az, hogy sokan azon aggódnak, hogy mi fog történni akkor, amikor a mesterséges intelligencia majd meghaladja a legjobb emberi képességnek a szintjét.
Ez a bizonyos. Majd,
igen, hogy attól félünk, hogy jön a, nem tudom, robot, és elnyomja az emberiséget, jön a mesterséges intelligencia, és elnyomja a Terminátor szenárió. De hogy ő azt mondja, és szerintem ez egy zseniális gondolat, hogy igazából lehet, hogy ennél van egy bizonyos szempontból veszélyesebb pont, ami nem az emberi erősségek meghaladásáról szól, hanem az emberi kiszolgáltatottságoknak és gyengeségeknek a kihasználásáról szól, és igazából ezt a pontot már abszolút elértük és meg is haladtuk. Tehát, hogy ezek a rendszerek pont a különböző ilyen pszichológiai kis gyengéjeinkre építenek, és azokat használják ki mesterien, hogy hogyan lehet minket a lehető legtöbb ideig ott tartani ezeken a platformokon, a figyelmünk, igen, és hogy Igen, hát a figyelmünk.
Ugye alkalmazásokról beszélünk, szoftverekről beszélgettünk. Ugye ott az upgrade szó, vagyis az mindig frissít felfele, jobbá tenni, és ennél mondta, hogy a downgradinget, ugye a pont ellenkezőleg, hogy a lebutítása az embereknek úgy, hogy igazából nem tudják, hogy, mert ugye olyat azért van gondom közös nevezünk, hogy olyan, hogy rossz AI, olyan nem feltétlenül van, olyan nincs, hogy rossz AI, hanem olyan van, hogy tehát maga a vonat, mondta valaki egyszer, az a vihetsz gyümölcsöt is, meg vihetsz Auschwitzba egy vonatot is, tehát a vonat nem rossz magában, hanem amire használjuk, meg ahogyan használjuk, az, ami rossz lehet.
Igen.
Vagy vitatkozunk,
Nem, igen, hát ez egy ilyen nehéz kérdés, nem, hogy mennyire van a különböző technológiáknak egyfajta ilyen belső logikája, vagy belső dinamikája, ami azért valamilyen irányba mégiscsak tereli a használatukat. Ez egy bonyolult.
De ezt mi döntjük el, nem? Valamelyest.
Tehát azért, hát valamilyen szinten persze.
De ugye arról indultunk, hogy ugye alap minimál megfogalmazásunk input, output volt, és a kettő között történik valami, ami remélhetőleg azt az outputot hozza, amit én szeretném. De az inputot, azt mi döntjük el. Mi adjuk be. És az adat, ami bemegy, az hibás, az hátráltató, minden hülyeségenkkel tele van, mert emberek vagyunk, akkor azért nem remélhetünk olyan outputot, ami nem ugyanilyen hülyeséggel tele lesz, sőt, jobban kiemeli ezt a dolgot.
Mert nagyon nagy mértékben bízunk ezekben a rendszerekben, és azért azt gondoljuk, hogy ezek objektíven működnek, hogy ez egy algoritmikus döntés, akkor az biztos, nem tudom, valamilyen értelemben objektív az emberi ilyen hiányosságokkal szemben. És szerintem ez, amit mondasz, ez az egyik legnagyobb veszély, hogy azt gondoljuk, hogy ezek a rendszerek valahogyan jobb döntéseket tudnak hozni, mint mi, miközben valójában az történik, hogy a saját elfogult és előítéletekkel terhes döntéseinket örökítjük tovább ezekben a rendszerekben gyakran.
Igen, ez szépen megfogalmaztad, de ez egy... Szóval azon gondolkodtam, hogy hogyan, amiközben parkoltam a kocsit, hogyan nem fogunk egy ilyen sötét jövőt vázoló, ez egy teljesen egy ilyen konspirációs elméletekkel teljes lenni, hogy én majd a másik oldalt próbálom képviselni. Nagyon nehéz egyébként.
Nagyon. De igen, ezzel nem is szokat szoktam
gondolni. Mindig úgy, vajon nem egy saját filterbubble-ben
vagyunk.
Igen, mert nem az ijesztés a cél az embernek, hanem egyfajta tudatosítás abban, hogyha Facebookon, hogyha jössz, vagy Instagramon, és többet is, mindig nézegeted, és scroll, annak oka van, és nem biztos, hogy neked dolgozik, igen, és téged kihasználnak. Most nézzük egy picit ezt az oldalt, de nem mind a két oldal. Egy-két példát vegyünk olyan oldalról, ahol használják, alkalmazásban van már, tehát a jövőről beszélünk, és nem feltétlenül segíti az életünket, vagy mondjuk nem annyira etikus, aztán próbálják megnézni, hogy van-e esetleg másik oldal.
Alternatíva?
Igen. Vagy nem arra alternatíva, hanem jó példa, hogy hol lehet használni, vagy éppen használják már ezt a dolgot. Most én rád bízom, hogy melyikkel kezded, a sötét oldal kezdjük ebbe a
kezdjük számból. Kezdjük a sötét oldal?
Mi a sötét oldal? Vagy te mit látsz annak esetleg? A hétköznapi használat.
Most egyébként, ami így a legjobban érdekel, de szólj, hogyha ez egy tévút szerinted a beszélgetés kapcsán, az ezeknek a rendszereknek a különböző ilyen manipulatív használata. Elsősorban az ilyen politikai értelemben vett manipuláció.
Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez... Cambridge Analytica legmélyre lementem, és ott azért rendesen egyetem is benne van, tehát abszolút, kutatások, ugye? Azt hiszem, egy lengyel származású úriember volt, aki az egészet elkezdte csinálgatni, úgyhogy ő abszolút nem olyan vonal, hogy aztán majd az oroszok esetleg, vagy bárki hason.
Igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezeknek a rendszereknek a politikai szándékú kihasználása az talán az egyik legsötétebb.
De hogy a fenébe tudják ezt politikai kihasználni?
Hát ez a hipertargetingnek a segítségével, ami ugye visszakapcsolódik ahhoz, hogy beszéltünk arra, hogy mennyi információt adunk át magunkról önkéntelenül sokszor, tehát akarva-akaratlanul rengeteg információt fedünk fel magunkról, és ez a rengeteg információ, ez tökéletesen használható arra, hogy politikai szereplők a saját üzeneteiket célzottan eljuttassák azokhoz, akik arra a legfogékonyabbak, és olyan üzenetet juttassanak el, amire ők a legfogékonyabbak. És hát igazából ennek két veszélye van. Az egyik talán az, hogy nagyon hatékony eszköz a félre tájékoztatásnak, a dezinformálásnak. A másik pedig ugye az, hogy bármiféle ideológiai, valódi ideológiai elköteleződés nélkül teljesen testre lehetsz. Mindenkinek azt mondjuk, amiről tudjuk, hogy ő azt hallani szeretné, pusztán azért, hogy utána...
Ez nem az egyirányú kommunikáció, valaki, van egy politikai reklám, és akkor ezt kapod, hanem a, ugye USA-ban mondták, hogy 320 millió, bár ezt húzást hoztak, a babák nem nézegették a tévét.
Ki tudja, lehet,
ki tudja milyen ügyes néz, milyen ügyes a tapetet, hogy nézeget. Igen, ez kedvenc mondatom. Tehát, hogy személyre szava, Bárd Imre, tudom, hogy ez egyfajta liberális felfogású, biztos, vagy mit tudom én, vagy nacionalista, tehát mindegyit mondhatok ebből a szempontból.
És akkor jó, hogy testre szavjuk neki.
Ugye ez a lájkjait szerint, amiket ott hagysz.
Hát minden, tehát hogy a lájkjaim, a vásárlási szokásaim, hol mozgok a térben.
Elég ahhoz, hogy meg lehet mondani, hogy te milyen, ugye van ez a Big Five
személyiség
karakterisztika, ami alapján azért jól lehet irányítani, de ugye azt is tudja, az adatok azt is tudják, hogy te mit szeretsz, mit nem szeretsz, mit kedvelsz, és lehet téged úgy megszólítani, hogy végül igazából te döntesz, úgy érzed?
Hát ez az, ez a nagy kérdés, hogy vajon mennyiben hagyják meg ezek a rendszerek azt az illúziót legalább, hogy bármivel kapcsolatban van döntés. Abszolút elmehetek szavazni, igen. Igen, de hogy ott kirehúzom az X-et, az egy ilyen nagyon erősen előre determinált térben játszódik le.
Ugye ez a legijesztő, és menjünk egy picit ezen a vonal, ugye azt hiszem egy hónapja jött ki a jelentés a Egyesült Államokba, ami pont a 2016-os választások is erre az oroszok mennyire hatottak, amiben amennyire én fel tudtam dolgozni, ez tökéletesen kimutatta, hogy volt, és a Trump is szörnyen mondta, hogy ilyen még egyszer nem fordulhat elő, ez volt a véleménye. Tehát, hogy konkrétan volt szervezet, ez a, vagy nem tudom, van-e Internet Research Agency, IRA, érdekes rövidítése volt neki, ahol felvettek embereket, akik azon dolgoztak, hogy egyes csoportoknak nem menjenek el választál, mások menjenek, de azok haragudjanak erre, tehát konkrétan megszólították az embereket, ugye?
Ezek a troll, ezek az ilyen internet troll farmoknak
mindenek őket néha. Ami ezekkel kapcsolatban beszélt, és én nem, és nem tudom, mi a vélemény ezzel, hogy ezt nem igazán tudod mérni, hogy ez milyen százalékban befolyásolta, vagy befolyásolta a választásokat. Például ez nem ilyen könnyű dolog, ha jól sejtem.
Igen, mérni is nagyon nehéz, meg egyáltalán ezek a platformok, ez talán az egyik legnagyobb kihívás, hogy ők úgy gondolnak magukra, például a Facebook, hogy pusztán egy ilyen technológiai cég, ez egy nem technológiai platform, ők nem felelősek azért a tartalomért, ami ezen a platformon keresztül átfolyik, tehát nem úgy gondolnak magukra, mint mondjuk egy média, mint hogy egy média vállalat lennének, amikor teljesen más szabályok vonatkoznának rájuk.
A törvényeket azért szépen azért megúszták, bizonyos tervből azért nyilván nem véletlenül mondják folyamatosan.
Abszolút,
ezt.
Igen.
Ez egy mantra, szerintem Facebook mantra.
Facebook mantra, hogy mi tech cég vagyunk, mi nem felelünk ezért az egészért, úgyhogy végül is most talán az egyik legérdekesebb ilyen kihívás, hogy hogyan lehet valahogyan mégiscsak elérni, hogy valahogyan ezek a cégek felelősséget vállaljanak azért a tevékenységért, amit tűznek, és hogy világos legyen, hogy annyira nagy és kritikus szerepet töltenek be a közéletben. Igazából az embereknek egy nagyon nagy része a Facebookon keresztül kapja a híreket, az a fő forrás, ahonnan tájékozódnak a világ dolgairól, és hogyha ez egy annyira kiszolgáltatott tér, ahol ilyen könnyen lehet manipulálni, hogy kihez milyen információ jut el, akkor nem lehet azt mondani, hogy mi csak egy tech cég vagyunk, hiszen alapvető szerepet töltenek be abban, hogy hogyan és miről zajlik a közbeszéd.
És ugye, ha egy lépés visszamegyünk, még mielőtt bármi politikáról ebbe gondolkodunk, a Facebook eleve ugye abból él, hogy reklámokat ad. Ő maga úgy mozgatja dolgokat, hogy polarizáljon téged, egyszerűsítsen, hiszen akkor jobban meg tudja mondani, hogy te hogyan fogsz viselkedni. Tehát egy eleve egy olyan biznisz üzleti modell van felépítve, aminek a végén, már bocsánat, te, én egyszerűbben jövünk ki, mert ugye szélsőségek felé víz, tudja, hogy mivel lehet manipulálni az embereket, és ennek a végén van a választási targetás, csodálatosan összejön ez a kettő.
És hát ráadásul ez a polarizálás, ez egy nagyon fontos eleme ennek az egésznek, mert hogy az egy nagyon jó eszköz annak, hogy az emberek rengeteg időt töltsenek ezeken a platformok, hogyha minél szélsőségesebb, minél érzelmileg felzaklatóbb, felkavaróbb, az ilyen morálisan felháborító tartalmak felé tolja a felhasználókat, akkor több időt töltünk.
Pont olvastam,
az, amire reagálunk.
Ugye nem menjünk a pszichológia mélyre, már csak azért, mert annak sem van.
Annak
sem értünk. De a pszichológia, pont két órája olvastam ezt, hogy három órája ezt a részletet, azt a mondatot, hogyha valaki tehát mint csoportként kommunikál a Facebookon, akkor ez nem olyan, mint hogy egy újságot kinyitottam volna, és elolvastam, és van egy véleményem, hanem inkább olyan, mint hogy egy futballlelátón a része vagyok egy csoportnak, és skandáljuk, hogy le a Real Madriddal. Uh-huh. És aki tud egy pici, ismer egy kis pszichológiát, tudja, az egészen más a csoportdinamika, amikor együtt mozog egy tömeg, sokkal inkább egy 1-0 között mozog, és durvában tud kommunikálni, és ez Erzsiel gondolkodtató. Hogy amikor egy csoport nevében, hogy az hogy képzeli, hogy egyre kevésbé lát ilyet, hiszen azokat az információkat, híreket kapja, ami megerősítést nyer az egyébként, és ő elképzelése is, ebben megy a polarizáció. Ha jobbos, akkor megyünk a szélső jobb felé. Ha balos, megyünk szélső bal felé. Itt nem is létez a másik oldal egyébként.
Abszolút. Tehát ez az ilyen konfirm megerősítési torzítás, aminek ezek a platformok a legjobb.
És ezek példány. Mögött mesterséges intelligencia
van. Igen, ezt akartam
van,
mondani, ugye? Hogy érdekes, hogy itt beszélünk Facebookról, meg
hát, ezek,
hogy,
mindig.
És ez szerintem tök érdekesen rávilágít arra, hogy amikor arról beszélünk, hogy mesterséges intelligencia, akkor nem valamilyen különálló dologról beszélünk ahhoz képest, amit egyébként azokhoz a rendszerekhez képest, amikkel egyébként interakcionálunk, hanem most már igazából mindennek a része valahogyan a mesterséges intelligencia. Facebook mögött is olyan algoritmusok működnek, amik gépi tanulásra épülnek, és folyamatosan próbálják optimalizálni nekünk a különböző tartalmakat, és ez igaz mindenre, a Netflix-től, Netflix-től a Spotify-on át a Twitterig, az összes platform, amit használunk, de ugyanígy igaz a közlekedés irányító rendszerekre, mindenre. Tehát mindenhol működnek ezek a valamilyen szempontrendszer szerint folyamatosan optimalizáló.
Kis gombokat állítgatnának
kis rajtunk. Kis putikat tekergetnek.
Nem is mi vagyunk azok a, én most a Matrix jut eszembe, akik nem tudjuk, csak ez nem egy ilyen kocsonyában üldögélünk.
Kocsonyában, már majdnem kocsonyában.
Nem, hát alapvetően úgy azt hiszük, hogy döntéseket hozunk ez a tekintetben, de pont a Netflix-től hallottam, mondta, hogy ki a legnagyobb kompetitor, azt mondta, alvás. Így van, ott az öreg mondat. Félelmetes.
És félelmetes
is egy te is találkoztál ilyen emberre, vagy akár te is megérhetted azt, hogy itt a hétvégén letoltam 4 évadot nem tudom miről.
Igen.
Címmel, mert valahogy úgy van kitálasztva,
hogy hova lett az az idő.
Lett az idő, de elment az idő, és a Netflix azt akart, hogy elmenjen az idő. És a YouTube egyébként, hagyjuk egy picit a Facebookot.
Igen, beszéljünk
a, hát a Google a másik vonal, ahol szintén polarizáljon szempontból egy kemény szám, hogy a valamit meg azt nézi YouTube-on, mert tök jó dolgokat, eladásokat is meg lehet nézni, remek dolgok, tehát iszonyat jó dolgok is vannak a YouTube-on, de ott is állítólag ugye a tartalmak 70%-a ajánlásokból jönnek.
Igen.
Ami szintén polarizált.
Szint félelmetes, igen. Ez is a Harrisnek, ez is egy ilyen friss kutatás, hogy valóban 70% az nem felhasználó kereséseiből van, hanem
aztán ott maradtam.
Ott maradtam.
Egy-két órára címmel.
Tehát van egy modell rólunk, hogy mi nekünk mik az igényeink, mik a preferenciáink, mit szeretnénk látni, hallani, és aztán ez alapján a modell alapján kapjuk a tartalmat, de természetesen ennek a modellnek ez úgy optimalizál, hogy a lehető legtöbb időt töltsük ott, és ezért ugye toll a szélsőségek felé.
Tudna mondjuk itt a mesterséges intelligencia úgy optimalizálni, hogy az etikai megfontolásokat, ami legyen bármi is, mert az etika, az nem biztos, hogy Japánban ugyanaz, mint itt, és Namíbiában, mert azért nem egyformák a morális kérdések, hogy azokat is figyelembe veszi? Tehát van erre lehetőség, vagy lenne lehetőség? Ez még inkább kutatástárgya kell, hogy oké, ez a Facebook, azt mondta a Facebook, mi a kulpa, innentől kezdve vonalat húzunk, akkor mit csináljon?
Tehát olyan, mintha maga az üzleti modell lenne ennek az egésznek a legalján, hiszen az üzleti modellből fakad az, hogy ezek a rendszerek arra optimalizálnak, hogy mi rengeteg időt töltsünk ott, hiszen a mi figyelmünkből, a mi ott töltött időnkből generálódik a Facebook számára a profit. Igen. Tehát amíg az üzleti modellt nem tudjuk valahogyan megszólítani, addig én egy kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy valahogyan be tudunk-e építeni hát, olyan normákat.
Nem egy ember. Tehát itt emberek vannak. Aha. Ezt valaki eldöntötte, annak idején azért Sheryl Sandberg neve is azért szóba jön sok szempontból, mert azért ő egy fontos indító volt itt Mark Zuckerberg mellett. Az emberek valamiért ezt csinálják. Ott a vezetés. Profit, hatalom, tegyél még hozzá, mi az, ami ebben van. Amiből már szerintem egyébként nem hiszem, hogy rosszul állna bárki is. Hatalommal lehet, hogy önnek nincs vége. Tehát ez egy olyan terület. Nem lehet, hogy ez egy erősebb ösztön a dönti, ráadásul, hogy ilyen szinten vagy dönt. Ezt tudom képzelni, milyen lehet ilyen döntésre bírni, hogy 2 milliárd emberhez kimegy info, vagy nem megy. Tehát ilyen, hogy ez egy erősebb ösztön, és be is lilul mindenőttem ahhoz képest, hogy jót tenni. Tehát hiszek is magamban. Lehet, hogy a Mark Zuckerberg nem is akar rosszat.
Valószínűleg nem akar rosszat, persze, de hát része annak a rendszernek, ami alapvetően a profit maximalizálásra van kihegyező, nem? Tehát, hogy a cégek igazából azért léteznek bizonyos értelemben, hogy a részvényesek számára a lehető legtöbb profitot hát termeljék.
Itt vagyunk a kapitalista társadalomban.
Itt vagyunk a kapitalista társadalomban. Igen, és akkor tolódunk szélsőbb áll irányba. Nem, de hogy azért ez egy nagyon érdekes és ilyen alapvető kérdés végül is, hogy azért az internet története az baromi érdekes, mert onnan indul, hogy egy ilyen ellenkultúra.
Szabadság.
Így van.
2.0.
Abszolút, és hogy milyen érdekes, hogy abból az étoszból, ami abszolút a szabadság, az ingyeneség, itt nem lesznek határok, itt nem lesz kontroll, itt nem érvényesek a többségi társadalomnak az ilyen domináns normái. Ebből jutottunk el oda, hogy ugyanaz az ingyenesség, szabadság igazából a visszájára fordul, és a teljes kiszolgáltatottságunkat nem teljes, ez egy kicsit túlzás, de egyfajta kiszolgáltatottságot eredményez. Úgyhogy itt nagyon mélyen gyökerezik valójában az a megszokás.
Cégek lennek, csak most a dotcom érában föl a neten. Tehát régen termékeket árultak, most följöttek, hogy a Douglas Rushkoffnak ajánlom a Team Human-t elolvasni, ami egyszerűen jól megfogalmazza, de igazából olyan nagy különbség nincs, nagy pénzt akarok csinálni, csak egy másik platformon, tehát erről beszélgetünk.
Erről beszélgetünk, de hogy szerintem ez az üzleti modell kérdés, ez nagyon-nagyon alapvető, mert azért úgy szocializálódtunk internet felhasználók, hogy az interneten minden ingyen van, és hát nagyon csekély a hajlandóság az iránt, hogy fizessünk ezekért a szolgáltatásokért, ami szerintem visszamegy erre az indító étoszra, hogy ez a kibertér, ez a szabadságnak és a korlátlan hozzáférésnek a tere. És valahogy ez az, ami átfordult ebbe az ingyenes és te vagy a termék üzleti modellbe. Tehát a Facebooknak ugye a bevételének a döntő többsége az reklámbevétel. És amíg ez nem változik, addig én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy bármilyen jó szándék mellett hogyan döntenének
úgy, hogy... Most egy currency vonalba kezd bevenni, majd még egy ijesztő másik téma, hogy most nem jutunk ki
most
egy
ajtót,
a Libra fővet a
beszélgetni. De már jól megjelentek, így az európai szabályozók rögtön reugrottak, hogy ho-ho, azért ezt várjunk egy
kicsit, ne olyan gyorsan. Bár azt hiszem, a Facebook annyira viszont nem hülye, csak hogy egy mondatban mondjuk, hogy azért arra nem készül fel, tehát ez nem egy hónapos sztori, az egészen biztos. Hol máshol még mesterséges intelligencia, ahol nem feltétlenül jó, hogy használjuk, vagy jó, ahogy használjuk. Hol találkozhatunk még bele? Ugye social médiáról beszéltünk, ahol azért tudatosan kell hozzáállnunk, és úgy óvatosan hozzáállnunk, hogy ott simogatnak bennünket abba az irányba, ami azt hiszik, hogy nekünk jó, de nem szabad felülnünk erre. Hol a másik terület esetleg?
Hiszem, hogy még kritikus területek lehetnek azok, ahol a különböző ilyen úgynevezett algoritmikus döntéshozatali rendszereket használunk. Legyen szó bármilyen közintézmény által nyújtott szolgáltatáshoz. Most egy kicsit hülye megfogalmazása annak, hogy mondjuk igazságszolgáltatás, egészségügy, rendőrség, bank akár. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok területen használunk ilyen algoritmikus döntéshozatali rendszereket, amiknél ugyanúgy felmerülnek azok a kérdések, amikről az elején beszélgettünk, ez az átláthatóság kérdés, hogyha...
Nem kaptam hitelt. Miért? Hát nem a rendszer ezt hitelt, mutatja.
Így van.
Én nem tehetek róla.
Így van. Vagy az még nagyon-nagyon sokat beszélnek erről, és ez egy kiemelt téma, hogy elsősorban az Egyesült Államokban, hogy az igazságszolgáltatásban használunk ilyen rendszereket, hogy arról azt a döntéshozatalt segítse, hogy mondjuk egy vádlott milyen súlyos büntetést kap, vagy mekkora a valószínűsége annak, hogy ő ismételten el fog követni valamilyen bűncselekményt.
És ez hogyan van mesterséges intelligenciával?
Hát úgy, hogy nagyon nagy adathalmazok alapján minden egyes személy kap egy ilyen kockázati értéket, egy ilyen risk.
Hogy honnan jött Detroit déli pontjából mondjuk, az egészen más, mint mit tudom, Manhattan déli csücskében laknak?
Tehát hát ami kiderült, az igen, az pont az, hogy ezek a rendszerek nagyon gyakran... hát különböző előítéleteket örökítenek tovább, és például a színes bőrű vádlottak esetében sokkal magasabb kockázati értéket adnak, még akkor is, hogyha egyébként sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy az illető ismételten el fog követni valamilyen bűncselekményt. Úgyhogy ez még egy nagyon fontos területe a mesterséges intelligencia.
Itt az a veszély, hogy hamarabb hiszünk annak, tehát nem az, hogy a Terminátort kell válnunk, hanem hogy már hiszünk bizonyos dolgoknak, amire óvatosabban kéne bánni.
Igen, ez az, amiről korábban beszéltünk, hogy van egyfajta ilyen objektivitás látszat ennek a dolognak, hogy hát a rendszer azt mondta, az adatok alapján hozza ezt a döntést, akkor biztos, hogy megalapozott, biztos, hogy bízhatunk benne. Hát nem egészen.
Hát így, mint a, volt a, egy híret történet a Google-nek az arcfelismerő rendszerében, uh-huh. amikor egy fekete emberre a gorilla uh-huh. szót írta igen, alá, igen, és igen. Azért ezek elég kemény sztorik, és azért itt az is mutatja, hogy akik dolgoznak ezek rendszerekkel, az lehet legtöbbször jellemzően fehér, uh-huh. férfi emberek, uh-huh. akik mondjuk azt, hogy azért a világot nem fedik
ők le. Is egyfajta buborék.
Ők is egy buborék egy ilyen szempontból. Buborék.
Van egy másik ilyen nagyon szemléltető példa, amikor egy fehér bőrű férfi próbál egy ilyen szappan adagolóból szappant, uh-huh. WC szappan adagolóból szappant kapni, és persze ki is nyomja a tenyerébe a gép a szappant, és akkor egy fekete bőrű kéz nyúl ugyanahhoz a szenzorhoz, és nem történik semmi. Tehát, hogy ez csak egy ilyen nagyon jó szemlélteti ez a... Hát ezt érdemes megnézni, van erről egy videó, ez azért egy ilyen gyönyörű szemléltetés ennek az egész diverzitás, diszkrimináció problémának.
Hát ennek van azért csúcspontja, hogy a videók látod, hogy működnek. Mennyire jobban belinkik egy kép, uh-huh, egy szöveghez uh-huh. képest. Ugye a fése az arcfelismerő rendszerek tekintetében, pont láttam a napokban egy videó, hogy Kínában már iskolákban helyeztek el, bejáratnál, mint egy koncertre mennél. Uh-huh. Belenéz a gyerek, de olyan 8 éves, és uh-huh. így meg mindenki iskolában, tehát alapvetően az arcfelismerő rendszert már nagyon elkezdték használni Kínában, igen, ugye? Kína egy külön műsor témája.
Kína egy külön
műsor tud lenni, de
ugye nyilván... szakértővel. De igen, itt egyébként azt érdemes talán mondani, hogy beszélünk itt a negatívumokról, de hogy ugyanennek nyilván nagyon sok pozitív felhasználása is lehet pont például az arcfelismerésnek. Azt hiszem ez egy Microsoft projekt volt, hogy nagyon rövid idő alatt több ezer eltűnt gyereket sikerült megtalálni ilyen arcfelismerő rendszerekkel. Tehát, hogy ennek ezt azért szeretném hangsúlyozni, hogy hihetetlen mértékű pozitív hozadékai lehetnek ezeknek a rendszereknek, csak hát fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy vannak azért kockázatok is, amiket meg kell valahogyan oldanunk, kezelnünk el őket.
Ez kb. Egyébként mindennel, ami emberen is volt, egy kötelet sok mindenre lehet használni. Abszolút, tehát az a meg is kötheted a másikat,
igen,
mondjuk, mint tudom, segíthet is a ház
fel is kötheted.
Fel is kötheted.
Fel is kötheted.
Ennyit a pozitív. Nehezen megyünk mi a pozitív
oldalba.
Sok mindenre lehet használni, és ezek remek példák, és nyilván, amikor Microsoft ezért, nekem mindig eszembe, hogy csodás, de azért vannak másik oldala is, Microsoftnál is, tehát én nézem, hogy ezek a nagy öt cég is, az Apple azért most szeret azért inkább egy
kicsit
pozitív szereplők, de hát ő telefonokat elvek számítógépeket.
Más is az üzleti modell
hát
egyébként, hogy visszakanyarodtunk, hogy ők nem a reklámból élnek.
Az üzleti modell olyan szempontból nem más, hogy pénzt akarnak keresni marhára sok pénzt, csak ők nem abból, hogy reklámot ad, uh-huh. hanem eladják a telefonjukat.
Így van.
Amit ők jelenti, Kínában gyártanak persze, egyébként igen, ugyanúgy, igen, de más a modell. Jó, azt mondtad, hogy jó dolog. Hol van még jó dolog, amivel találkozhatunk?
Hát a legjobb dolog mindig az orvosi diagnosztika természetesen. Hát itt például nagyon nagy áttörésekre lehet számítani, hogy ugye olyan nagy mennyiségű orvosi szakirodalom generálódik, és olyan nagy mennyiségű diagnosztikai adat generálódik a világban, hogy azt orvosok képtelenek befogadni. Így van, tehát egyrészt a naprakészség, másrészt az a rengeteg mennyiségű tapasztalat, ami ugye generálódik azáltal, hogy minden kórházban, a világ minden pontján töménytelen mennyiségű mondjuk diagnosztikai képalkotás történik, de egy adott orvos csak ennek egy egészen apró kis szeletét tapasztalja meg az élete során. És ehhez képest ugye algoritmikus rendszerek végtelen mennyiségű adatból tudnak dolgozni.
Simán megoldás valamire. Ott vannak a minta minden szimptomban, csak ő nem tudja összerakni, Dr. Kovács.
Dr. Kovács nem tudja összerakni, de nem tudom, IBM, Dr.
Watsonja
össze tudja rakni, úgyhogy például a diagnosztikában biztos, hogy hatalmas és nagyon pozitív hatása lesz ezeknek a rendszereknek. Itt is elkezdhetnénk negatívumokról beszélni,
is jutott,
már volt olyan példa, hogy nem tudom, téves diagnózist javasolt a rendszer.
Jó, ilyen azért ugyanúgy lehet rendszerben, de ha jól tudom, azért itt a megbízhatóság, legalábbis amiben bízunk, vagy most van, uh-huh. az ő mindig erősebb. Vagy a szempontból, mert a végén úgy is
az ember dönt. Meg hát itt van egy nagyon erős kontrollmechanizmus, ami igazából a többi területen hiányzik, ez pedig ugye azok a különböző hatóságok, akik az orvosi alkalmazásokat bevizsgálják és engedélyezik, ami azért egy nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be, hogy milyen minőségű termékek jutnak ki a piacra. És egyébként ez az a kontrollmechanizmus, ami valamilyen szempontból hiányzik az összes többi területen.
Tech világról beszélhetünk abszolút, és nyilván itt a social media az egyik oldal, amire nem tudunk mit kezdeni,
igen.
De a orvoslás, mint ön azért volt régen is.
Orvoslás régóta van, már megvoltak a botrányok, ott már megvoltak a... Tehát ott már tudjuk, hogy nagyjából tudjuk, hogy milyen módokon mehetnek félre a dolgok, és hát elmúlt mondjuk 70 évben kialakultak bioetikai normák, kialakult az orvosi etika, kialakult ez az egész intézményrendszer, ami megpróbálja valahogyan garantálni az orvosi eszközöknek és a gyógyszereknek, illetve az egyetlen bármilyen gyógyászati terméknek a hatékonyságát és a megbízhatóságát. Ez egy nagyon érdekes téma egyébként, hogy a mesterséges intelligencia egyébként hogyan feszegeti ennek a rendszernek a kereteit.
Pont azt akartam mondani, hogy ennek lehet az a végén, hogy kevesebb orvosra lesz szükség, mint mondjuk ápolóra?
Potenciálisan ez is benne van, de azt gondolom, hogy mondjuk ilyen középtávon inkább az lesz jellemző, hogy az orvosok több időt tudnak majd a paciensekkel, érdemi időt tudnak majd a paciensekkel
a
tölteni, és inkább egy ilyen kiegészítő, támogató rendszer lesz. Igen. Aztán persze mindig ott van az a lehetőség, hogy teljesen automatizáljuk az orvoslást, bár ezzel kapcsolatban azért van bennem szkepszis, mert hát ez egy interpersonális dolog, tudjuk, hogy nagyon nagy jelentősége van az orvos személyiségének az egész terápiás folyamatban. Úgyhogy én nem...
Azt, hogy mennyire viszi be a manapság az, hogy aztán orvossal válogatja
az erőség. Orvossal válogatja, meg hát mennyire a rendszer engedi.
De azért mondják itt ezt a vonat, hogyha már kicsi hosszabb távra megyünk, hogyha itt a botok világa, amikor a véredből pontosan tudja, hogy neked milyen a hangulatot, hogyan kell hozzád beszélni, ismeri a belsővásztási mirigyeidek éppen a térképét.
Igen,
és úgy tud hozzád kedvesen szólni, hogy hát ennél kedvesen nincs, egyébként javaslom a Her című filmet megnézni azoknak, akik egy alapa, azt hiszem magyarul a Nő című film, ahol lényegében egyfajta szerelmi viszony alakul ki egy hanggal, ha úgy tetszik, de az pontosan ismeri a másik felet.
Igen.
Tehát nyilván ez egy kicsit a Terminátorhoz közé utópia vona, de azért már alakulnak ki. Hallottam már azért a Google tekintetében, hogy Amerikában volt nem is tudom, ki említette azt, valamilyen cikkben olvastam, hogy elmondtam, de a férjemnek nem. Tehát a botnak, mert úgy, van egy olyan beszélgetés tud elindulni, én rengeteg audiobookot olvasok, nem tudom, hallgatok hangos könyveket, és egy hete kezdtem el az automata felolvasási alkalmazást a Google-nek használni. Bryant használom.
Bryant
javaslom a legjobban, és tudom azt, hogy mondjam, hogy 90%-at hozza abból, mint amikor egy ember felolvassa nekem a könyvet egy audiobookon. És az egy nagyon nagy előny, amikor van egy PDF fájlod, vagy bármilyen fájlod, ami 1 megabájt is nem, egy nagy anyag, és ilyet tudsz csinálni, és beszél hozzád. Hát ez már nem sok lépést kell tudni elképzelni, ma is, ha betelefonás több céghez. Olyan kedvesen megszólít mondjuk a Vanda, nem mondom, Vanda egy ős cégtől, ahol meggyőződésem, hogy bizonyos sokan hiába elmondja az a cég azt a mondatot, ami el kell mondania, és nem már mesterséges intelligencia, valami, nem tudom, valami érdekes szóösszetételt használ, hogy elmondja, hogy ő nem egy emberrel beszélget.
Igen, ez fontos, hogy ez ilyen kritérium, hogy ezt mindig tudnunk kell, igen, hogy mikor interakcionálunk.
Tudod, azért a másik embert azért... már bocsánat, soha nem tudod, elég ostobának nézi az embereket. És lehet, ebben én is benne vagyok sokszor, ebben a vonalban. Nem akarom kihúzni ebből. Ennél fogva, tudod, az, hogy a terms and conditions, az egy pici sarokban ott van, és egy oké gomb, vagy azt tényleg el kell olvasni, és annak kell lenni, hogy én megértsem, az megint, hogy a cégekre van bízva, akkor figyelj, ez úgy fogja megfogalmazni, hogy te nem tudod, hogy a Vanda nem egy kedves hangú hölgy, aki téged most elirányít egy megfelelő helyre, hanem bizony te egy géppel beszélsz ilyen szempontból, és ez etikus vagy sem.
Hát itt, igen, szerintem ez különösen a gyerekekkel való interakcióban egy érdekes kérdés, hogy milyen mértékig szeretnénk, hogy gyerekek ilyen valamennyire autonóm, de legalábbis magukat nagyon emberiként feltüntető rendszerekkel legyenek kapcsolatban, hiszen ugye beszéltünk arról, hogy ezek mindig leegyszerűsítő modellek, amikről beszélünk. És a gyerekeknél, akiknél még kialakulóban van az érzelmi világ, a szociális interakció, meg minden, hogyha ők olyan lényekkel vannak kapcsolatban, most így lényeknek nevezem őket, ami egy kicsit fura, de hogy olyan lényekkel vannak kapcsolatban, akik akik az emberi gazdagságnak, az emberi érzelmi palettának egyfajta ilyen leegyszerűsített modelljét testesítik meg, akkor lehet, hogy ennek hatása van az ő érzelmi fejlődésükre is. Úgyhogy szerintem itt van például egy nagyon érdekes kérdés. Igen, mennyire szeretnénk, hogy gyerekek ilyen robotokkal
növjenek fel? Sokszor ezek abból működnek, hogyha akár gyerekeknél, akár felnőtteknél, hogy mik történtek előtte. Tehát ez visszafeltekintve előre jósol bizonyos dolgokat. Uh-huh. De mi van azzal, és szerintem bármelyikünk életében visszanézhetünk, sose gondoltam volna, mondjuk, hogy itt beszélgetünk. Uh-huh. Tehát nem biztos, hogy hozta. Lehet, hogy hozták a lépések, de nem biztos. Pont a Douglas Rushkoff mondja, ez az a 20%. 80%-ot be tud becsülni. Uh-huh. Be tud rakni abba a karakterisztikába téged, mondjuk a Facebook. Uh-huh. De azt a 20%-ot, ami te vagy, aki megnézi David Lynch filmet, még ha nem is érti, akkor is élvezi. Aha. Tehát, hogy azt viszont nem tudjuk. És ez ilyen szempontból, mondjuk oktatásban ennek van alapja, hogy ott is a mesterséges intelligencia megjelenik, vagy akár már meg is jelent?
Hát abszolút. Szerintem, amit mondtál, ez a kínai példa, hogy a gyerekek belenéznek a kamerába, és akkor felismeri őket a rendszer. Ennek nyilván lehetnek nagyon-nagyon pozitív felhasználási területei is, mert nagyon nagy mértékben testre lehet szabni azt az oktatási tartalmat, amivel egy-egy gyerek találkozik. És szépen lehet figyelni, hogy az ő figyelme mennyire van ott éppen a tananyagon, hogy éppen hol tart. Karkötőket is használnak
erre, Kínában hallottam ilyen
figyelem követő. Ugyanazt a dolgot el lehet tolni egy ilyen nagyon disztópikus irányba, egy ilyen borzasztó jövőkép felé, meg talán valamennyivel pozitívabb jövőkép felé is.
Manipulálni is lehet azt a gyerek.
Abszolút, így van, lehet manipulálni is, de mondjuk ha mondjuk egy pozitív szenáriót, akkor talán az lenne, hogy például ez az oktatás testreszabása az egy nagyon jó felhasználási területe lenne ennek, hiszen tudjuk, hogy a gyerekek ugye különböző tempóban haladnak, különböző tárgyakban, és az, hogy valójában valamilyen szempontból egy ilyen átlagot szeretnénk az osztályban megvalósítani, ami vannak, akik számára túl gyors, van, akinek pedig túl lassú. Ehhez képest biztos, hogy egy jó előrelépés lenne az, hogyha tudnánk, hogy nem tudom, Ferike nagyon jól halad, neki egy kicsit több anyagot adunk, őt egy kicsit több kihívás elé állítjuk, még nem tudom, Pistikének ez egy picit nehezebben megy, akkor nem tudom, őt testre szabottam.
Na most ez egy nagyon komoly kihívás, amiben vagyunk, és ami előtt vagyunk. Valószínűleg most beszéltünk klímáról is, beszéltünk nukleáris kérdésekről, arról nem annyira szoktak beszélgetni mostanság, mert ez a probléma azért ott van még sok országban, és sőt, sajnos többen van már benne, mint államiben kéne, de ez egy olyan kihívás, amivel valamit kell kezdeni, viszont itt nincs határ. Tehát az, hogy valaki létrehoz egy céget a neten, az Amerikában van, vagy Kolumbiában, és ilyen szempontból teljesen mindegy. Hallottam, hogy adott, hogy 4 éven belül újabb 2 milliárd ember lesz online, ami hihetetlen információ, hatalmas szám. Úgy tetszik, a Mark Zuckerberg tárhatja szét a karjait, és lehet rajtam keresztül.
Ő az egyik legaktívabb.
Gyertek hozzám, gyerekek! Van. És ugye itt van az egyik a surveillance capitalism, a kapitalista surveillance, ugye government, a Kína, aki kormány oldalra tolja a dolgokat.
És akkor középen ott van az Európai Unió.
Pontosan, mi leszünk az etikusak.
Igen.
Én pont azt akartam mondani, hogy látsz te arra jeleket, hogy vannak olyan nyomok, amelyek itt azért egyként kéne működni az emberiségnek. Tehát amire nem tudom, mikor volt példa a foci VB-n kívül, vagy nem tudom.
Tehát amikor... pont a nukleáris, tehát pont az atomenergiának, illetve az atomfegyvereknek a menedzselése talán.
Egy jó példa.
Az talán egy jó példa. Nyilván vannak nagyon fontos különbségek a nukleáris technológia menedzselése, meg mondjuk a mesterséges intelligencia.
Azért ne felejtsük el, az alapvetően mindenki fegyvernek tekinti.
Hát ez az egyik, hogy fegyver, a másik meg az, hogy nagyon nagy infrastruktúra kell hozzá, tehát elsősorban nem magánszereplők azok, akik ezen a területen játszanak, meg hogy vannak bizonyos erőforrások, amiknek a kontrollálása segítségével elég jó kordában lehet tartani ezt az egészet. Ez az, ami a mesterséges intelligenciára nem igaz, tehát hogy nincsen olyan erőforrás, amit nem tudom, jól le tudnánk szabályozni és a hozzáférést korlátozni. A másik talán a CFC problémának a megoldása, amikor itt tényleg így összejött a világ, és ezt az ózonlyukat megpróbálta kollektíven betömni. De egyébként teljesen egyetértek, és ez egy hatalmas kihívás, hogy hogyan fogjuk ezeket a különböző, valamilyen szempontból értékrendszereket, értékrendeket összehangolni, mert valóban csak globális szintű megoldással lehet ezt kezelni, hiszen amíg nincsen globális egyetértés bizonyos alapvető normákat illetően, addig azért ez jó eséllyel egy lefelé tartó verseny, ahol lehet, hogy annak lesz gazdasági előnye, aki kevésbé köti magát.
Igen, és akkor vagy készülünk azt, amikor bármivel kapcsolatban, és itt pont egy nagy európai, nem mondom, cégnek a etikai kódexéből olvastam, amelyek sokat dolgoztak rajta, hogy legyünk mi a vezetők, legyünk mi, akik a legjobban. Itt pont nem ez, ez nem egy verseny. Uh-huh. Ahol, tehát ezt versenyként fogjuk fel, akkor már régen baj van.
És közben nagyon úgy fogjuk fel.
Igen, de ez egy alapvető probléma, hogyha versenyként fogjuk fel, mert hogyha ilyenkor mindig mondhatjuk, én azért csinálom ezt az arcfelismerő rendszerre kapcsolatos robotot amerikaként, mert Kína már biztos megcsinálta. Uh-huh. Én csak megelőzöm.
Én nem akarom, én csak azért, hogy hát, persze.
Hát védjem a saját országomat. Uh-huh. És azért most ez a bezárkózás, mindenféle bezárkózás világszinten látszik, hogy nem tudunk hova nyúljunk előre, ezért nyúljunk hátra a múltban. És a demokrácia, mint ilyen, és nem most fogjuk megoldani ezt a kérdést.
Dehogy nem.
De akkor megoldjuk.
10 perc.
Mi az, ami ugye magát a demokráciát veszélyezteti ám ezt, mert azt mondjuk, hogy a szavazó eldönti, de hát hogy a szavazót úgy irányították, hogy ő döntsed, akkor ez egy tök látszat demokrácia, nem?
Abszolút látszat demokrácia. Nyilván már mondhatjuk, hogy régóta látszott demokrácia van.
Igen, örülsz a kérdésednek a téma feladatnak, úgy belekapunk mindenbe, ami darás
visszakam, mennyire csak lehet. Hú, hát nem tudom, hát mit is mondjunk erre. A demokrácia abszolút veszélyben van, de az is egy kérdés, hogy technológiai megoldást szeretnénk ráadni, vagy milyen jellegű megoldást szeretnénk ráadni. Például tök érdekes, hogy igazából a technológiai oldalról már rég meg lehetne valósítani sokkal közvetlenebb demokráciát. Tehát az, hogy 4 évente vagy x évente emberek elmennek, és nagy mértékben félre tájékoztatva érzelmi alapon hoznak egy döntést, ami utána a hosszú időre befolyásol egy csomó mindent, és igazából nincsen beleszólásuk a két időpont között. Ezt már rég ki lehetne váltani olyan rendszerrel, ahol azokon az eszközökön keresztül, amikkel élünk, a kis kütyüjeinken keresztül, az összes számunkra fontos kérdések kapcsolatban kifejezhetnénk valamilyen álláspontot.
Ha valóban tenni akarunk, és nem ezt a látszatvilágot akarjuk fenntartani, és a sztorinknak élni, mert ez a gondolkodás elephant in the brain, hogy alapvetően nem azért csináljuk, csak vagy elképzelésünk, hogy mit miért csinálunk, de jól tudjuk, hogy ez nem erről szól, csak magunknak sem akarjuk bevallani bizonyos dolgokat. Sokszor egyetemmel kapcsolatban is mondják, hogy most mennyi tudás jötték ki, ami használható mondjuk a piacon. Ez egy klasszikus problémakör. Egyébként pont egy egyetemen vagyunk, ezzel beszélgetünk. De nem, ez én tanítok a Metropolita Egyetemet, és hogy ne frontális legyen tanítás, adjunk a piacnak, próbáljunk másképp hozzáállni, de ez egy állandós kérdés. De mégis, vagy az jön ki, hogyha valaki Harvardon végez, Princeton vagy élem, ott olyan networket, hálózatot épít ki. Egy olyan pipája van, amivel egyébként mondjuk neked jövőben munkáltatónak segít ezt a döntésbe. Hát ha ott végzett, az nekem valószínűleg nem kell annyira tesztelgetnem, mert nem teszek rossz lóra. És például nem feltétlenül kezdem el vizsgáztatni. Tehát egy kicsit én azt challenge-elem ezt abban, amit te mondasz, hogy vagy az emberek tényleg akarják ezeket tudni? Vagy éppen
hogy akarnak-e döntést hozni
és akarnak-e tudni ezek a dolgokról, vagy inkább szeretnek aludni?
Jó, hát itt ez egy nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy a politikának alapvetően az lenne a felelőssége, hogy ne egy ilyen lefelé nivellálást hagyjon végre, ahol az embereknek a legalapabb, legzsigeribb ösztöneiket kihasználva próbálja őket igazából a politikai érdekei mentén manipulálni, hanem valahogyan megpróbálni felemelni a közösséget, és a lehető legjobbat kihozni az emberekből. Úgyhogy szerintem érdemes azt feltételezni, hogy az emberek szeretnék, hogyha a számukra fontos kérdésekbe valahogyan beleszólásuk lenne. Igazából ez lenne valahogyan a demokrácia és a reprezentációnak az alapja, hogy semmiről ne szülessen döntés, ami minket érint, anélkül, hogy lenne abban valamilyen formában beleszólásunk.
Igen, és ugye milyen érdekes, hogy technológiáról beszélünk, és ugyanakkor meg teljesen nagyon emberi napi kihívásokról. És ez az, ami fontos ebből összerakni, hogy az ember ne úgy álljon hozzá, mesterség, AI, deep learning, machine learning, én ehhez nem értek, én nem vagyok mérnök. Nem is biztos, hogy érteni kell, csak azt kell tudni, hogy jelenleg ez az a üst, ahol kavargatva
minket kavargatnak.
Igen, és igen. Nem árt erre egy picit oda tekinteni, mert ha nem akarjuk, hogy teljesen az orruknál fogva vezessenek.
De az... Nyilván az alternatívája ennek az, kicsit hosszabb távon talán, hogy, hogy oké, hát akkor annyira komplex a világ, és annyira bonyolult, és annyira az emberi döntéshozatal valójában annyira korlátolt, és annyira szűklátókörű sok szempontból, hogy oké, akkor így toljuk át ezt is a mesterséges intelligenciára, és hozzanak algoritmusok politikai jellegű döntéseket, és ez baromi érdekes, hogy talán most az elmúlt egy-két hónapban jött ki egy ilyen felmérés erről, hogy több európai országban is, van, ahol a válaszadók negyede, van, ahol akár a 40-valahány százaléka azt mondta, hogy szívesen látná azt, hogy, hogy ilyen algoritmikus rendszerek, mesterséges intelligencia hozzon politikai döntéseket. Amit mondjuk kétféleképpen lehet értelmezni szerintem, vagy azt mondjuk, hogy hú, milyen nagy a bizalom a technológiában, igen, milyen nagy mértékben bízunk benne, vagy azt mondjuk, hogy úristen, ennyire kiábrándultak az emberek a politikából és a politikusokból.
Mind a kettő ott van benne. Ebbe a dologba.
Igen, de ez nagyon veszélyes. Itt végülis, mivel itt van ez a, ez a hajlandóság, ez a nyitottság, hogy, várjunk, hogy ezek a rendszerekre toljunk döntéseket.
Okay. Kérdezik az embereket. Aha. Azért valami azt feltételezzük, hogy tudják, hogy miről adnak választ. És én itt bajban vagyok. Én nem vagyok benne biztos.
Hogy, mindig, hogy tudták, hogy mire adnak választ például?
Igen. Aha. Tehát, hogy, hogy először is, ha kérdeznek engem, akkor próbálok azért magamat jó. Hát én tényleg ilyen vagyok, de az emberek magukat mindig jó színbe akarják feltüntetni. Uh-huh. Tehát eleve arról is mondtak véleményt, olyan könyvről volt egy felmérés, ami nem is jelent meg. És mondja a véleményét, tehát ez a megkérdeztük az utca emberét óvatosan, ugye Fordnak volt ez a mondás, hát hogyha megkérdezem az embereket.
Jó, igen, gyorsabb lovat.
Egyébként fontos az utca emberét, mert a többség azért nem egyetemi tanár.
De nem, ezzel azt akartam, hogy ez nem utca embere, hanem azért ez egy ilyen reprezentatív felmérés. Jó. Tehát nem az, hogy kimentünk utca és megkezdtünk három embert, és ők ezt mondták, hanem azért ez egy megalapozott.
Hát igen, ezekkel is vannak kérdések, akik pszichológiával foglalkoznak, és látják, hogy mennyi metaanalíz, mennyi olyan elemzés van, ami bukik, és 20 éve mindenki abban hit, hogy erre lehet építeni, az megint ugye ki kell vizsgáltuk azok az egyetemisták, akik Amerikába jártak egyetemre, és nem biztos, hogy működt máshol.
De ott pont az, hogy az nem egy reprezentatív minta, de ez
így
igen.
Van. Hát de mit tudtak csinálni szegény, és sok mindenki másra van. Egyetemen ki van
az olcsó diákok,
igen. Megcsinálják a dolgokat. És nem lehet, hogy ennek egy olyan olvasata is lehet a jövőben a mesterséges intelligenciának, hogy elkezdenek megjelenni a jó alternatívák, a jó weboldalak, DuckDuck, stb., ami nem gyűjti az adatot. Az Apple talán pont jött ilyen, hogy gombot megnyomatsz, és nem csinálja, és nem a kurzormozgásban nem állapítjuk meg, hogy van-e Alzheimer koronai, vagy nincsen.
Az de akár lehet, hogy jó lenne, nem?
Csak én tudjak róla.
Így van, igen.
Az egyébként jó lenne, pontosan az. De hogy elindulnak egy olyan oldal, egy alternatív Facebook, ahol azt mondjuk, hogy de, én, mint a bio étkezést egyébként, de hogy azért inkább terjed ez a dolog.
Vannak is ilyenek, van egy csomó pont ilyen alternatív közösségi hálózat, amik mind azzal küzdenek, hogy milyen üzleti modellt találjanak ki maguknak, ahol nincsen reklám, valamilyen mennyiségű szolgáltatás ingyen van, hogyha több mindent szeretnél, akkor azért valamilyen formában fizetni kell, úgyhogy hogy, meg ugye a YouTube is most elkezdte a fizetős szolgáltatását
bevezetni. Ami jó lehet, hogy
ami lehet, hogy jó, persze nem tudjuk, hogy egyébként mennyi adatot gyűjtenek. Tehát, hogyha én kifizetem a, nem tudom, tagsági díjat, akkor oké, hogy nem kapok reklámot, de egyébként minden adatot ugyanúgy gyűjtenek rólam, és azzal lehet kereskedni.
Vagy,
tehát, hogy igazából mit kapunk azért a tagsági díjért? Vagy,
hát nem kapsz reklámot. Nem elég?
Már valamilyen szempontból előrelépés.
Igen. Tehát, hogy azért elindulhatnak ezek a dolgok. Ugye a Wikipédiát akartam említeni, az is végül is a közösség, a világ közössége szerkezgeti. Igen, volt kereső oldal, ugye a Mozilla volt az, aki, amely ugye nem egy cég volt mögötte, hanem is egy forráskódlók. Tehát ugye vannak alapjai, de úgy tűnik, hogy ezek azért nem tudnak olyan nagyokká válni.
Nem, meg most már van azért ennek egy ilyen egyfajta, talán a tehetetlenség az nem jó kifejezés, de hogy ott van ez a néhány gigantikus nagy szereplő, és ők viszonylag könnyen megtehetik azt, hogy ezeket a kezdeményezéseket akár felvásárolják sokszor, hogyha úgy gondolják.
Tudom, hogy az Instagram
megveszik őket, és aztán bekerülnek a fiókba. Vagy egyszerűen csak nem versenyképesek, mert nem tudnak akkora kritikus tömeghez eljutni. Tehát igazából ez valamilyen szempontból a mi felelősségünk, hogyha tudjuk, hogy mondjuk milyen adat praktikákkal működik a Facebook, meg a Twitter, meg nem tudom, akkor valójában miért használjuk őket még mindig? Tehát hogy miért, vagy miért nem keresünk egy alternatívát, amik egyébként vannak?
Lehet jól is használni ezeket. Én nem azt mondom senkinek, nem tudom, te vagy ezt hozzá, hogy hagyd ott a Facebook, töröld magad, így van ebbe a vonalba, de hagyosszak meg egy személyes rövid történetet. Kislányomnak volt egy osztály főnök, jó, vagy nem osztályfőnök, a szülőkészítő, szülőértekezlet, megtartom a kifejezést, és beszélgettünk a 12 éves, ott már többeknek van mobiltelefonja. Ez egy Waldorf iskola, tehát azt mondanád, na, hogy van 12 évesed, de ez még új. Tehát itt kezdődik az, hogy megengedik esetleg. És akkor szülőkkel beszélgettünk, nem diákok is beszélgettünk, és ugye hát én egy eléggé megfertőzött, és sokat olvasok ez a témában, és csak néhány adatot meséltem nekik erről. Egy hatalmas szemekkel, egyébként magasan képzett szülők néztek rám, hogy hát ezt nem is tudta.
Jó ég.
Ilyen van. És mi éppen most tervezek én előadássorozatokat csinálni a suliban, elindítani közösségbe, mert ez is egy filter bubble, hogy abszolút, azt hiszed, hogy olvastával, akkor mindenki más is elolvasta dolgokat.
Abszolút, igen.
És abszolút nem. És ezek nagyon alap dolgok, amiket itt felszínesen érint, de ezek nagyon alap dolgok. Te mit gondolsz, hogy mi az, amit tehetünk akármi, ami a legfontosabb között van, amikor most nem akadémiai berkekeben a szakterületen, amit te is képviselni próbálsz, akár mesterséges intelligencia, akár tudatos technológia oldaláról, amit egy legfontosabb üzenetek között fogalmaznál meg. Mire figyeljünk, mit csináljunk, hogy álljunk ezekhez a dolgokhoz hozzá?
Hát szerintem ez egyik nagyon jó dolog, amit most is próbálunk csinálni, hogy ugye beszélünk róla sokat, és nagyon jó lenne, hogyha minél több helyen erről beszélgetnénk, hogy igazából mik ezek a technológiák, mire használjuk őket, miért használjuk őket. És talán amiről mindenki elgondolkodhat, hogy azért használjuk ezeket a különböző platformokat, mert valóban szükségünk van rájuk, vagy van egyfajta ilyen, hát ez a csorda mentalitás, hogy nem tudom, mindenki használja, akkor én is használom, és nem vagyok tisztában egyébként azokkal a tágabb összefüggés rendszerekkel, amiben ez a dolog létezik. Úgyhogy szerintem egy kicsit mindenki gondolkodjon el azon, hogy a saját technológia használata az mennyiben van összhangban egyébként azzal az életmóddal, amit ő élni szeretne. Mert hogy van egyfajta ilyen dinamikája ennek a dolognak, ahogy az ágyban az utolsó dolog, amit még csinálunk, az nem tudom, megnézzük az e-mailt, megválaszolunk a valójában nem fontos üzenetre, megnézzünk még egy videót. És igazából sok szempontból az életminőségünk rovására használjuk ezeket a rendszereket. Úgyhogy talán egy kicsit így hátra lépni, hogy tényleg úgy használom ezeket a dolgokat, ami előre mozdítja, ami abban az irányban mutat, amilyen ember szeretnék lenni, és amilyen életet szeretnék élni, vagy nem. És itt nagyon érdekes, hogy az elején kezdted ezzel az emberközpontúsággal, hogy a beszélgetés legyen emberközpontú, és hogy ez az a fogalom egyébként, ami az elmúlt években abszolút középpontba került a mesterséges intelligencia kapcsán is, hogy emberközpontú. Hogyan lehet ezt a technológiát emberközpontú módon fejleszteni, ami igazából egy teljes újragondolása valamilyen értelemben az egész eddigi paradigmának, ahogyan a technológiához viszonyultunk. És itt tényleg azt szeretnék mindenki középpontba állítani, hogy hogyan lehet az igazi emberi igények megszólítása és kiszolgálása érdekében használni és fejleszteni ezeket a rendszereket, ami nem a gyengéjeinket használja ki, hanem pontosan azokat figyelembe véve ahhoz segít minket hozzá, hogy önmagunk legjobb verziói lehessünk. Talán igen, ez egy kicsit patetikus megfogalmazás, de hogy azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ez tényleg egy alapvető váltás, és remélem, hogy nem csak retorika, hogy emberközpontú, és ez nagyon jól hangzik, és akkor mindenki rögtön megbízik benne. Tehát ezt még azért részletesen ki kell dolgozni, hogy mit is értünk alatta, de azt gondolom, hogy ez egy fontos változás, ami most elindult.
Is benne kell, abszolút
igen. És benne is vannak, tehát egy ilyen friss kutatásokból egyértelműen az derült ki, hogy a technológiai szektorban dolgozók, ők nagyon szeretnék, hogyha sokkal több lehetőségük lenne arra, hogy elgondolkodjanak a saját maguk által fejlesztett technológiáknak a tágabb összefüggéseiről és a társadalmi hatásairól, csak viszonylag kevés eszköz van eddig, és kevés tér van rá mondjuk az üzleti hétköznapokban sokszor. Tehát ez mondjuk a vezetőségen is múlik, hogy ők vajon mennyire teszik ezt lehetővé, mennyire teszik ezt elérhetővé. És nyilván, hogyha hogyha a vezetőség azt gondolja, hogy ez fontos, akkor meg tudja teremteni azokat a kereteket, amik között erről el lehet gondolkodni. És itt egyébként nem annyira bonyolult, meg nehezen megragadható dolgokról van szó. Igazából a legtöbb olyan eszköz, amit kidolgoztak, azok szinte csak ilyen kérdéssorok, amik azt segítik, hogy tényleg mindenki át tudja gondolni, hogy az, amin itt most dolgozunk, annak milyen tágabb összefüggései lehetnek, milyen hatásai lehetnek azokra, akik számára ezt csináljuk, milyen hatásai lehetnek azokra, akik nem az a közvetlen kör, akinek csináljuk, hanem másoknak, akiket érinthet. És hogy ez mennyire kívánatos. Úgyhogy ez igazából egyfajta mélyebb önreflexiót igényel minden felhasználó részéről, másrészt pedig a technológiai szektorban dolgozók részéről.
Minden különösen. Szavonta egyetértek. Tehát ez egyfajta tudatosságot.
Körülbelül nem lesz vita.
Végére szerintem fontos ezt megemlítenünk, hogy egy tudatosság kell. Tehát lehet, hogy eddig az autónkat idáig vezették. Mi csak ültünk, de a kormány még mindig előttünk van. Tehát mi még elfordulhatunk, és hogyha azt mondod, tudatos használatról mondtad, hogy mi eldönthetjük, hogy hogyan szeretnénk egy napunkat élni. És egyébként nagyon jól lehet üzenetet küldeni édesanyámnak, stb., mert semmi baj nincsen.
Ez szuper.
De tök jó. Csak utána mi történik, vagy épp előtte, hogy vajon tényleg ott akarok lenni napi 3 órát, 6 órát? Vajon tényleg meg akarok nézni egy 2 évadot? Nem kéne megállni esetleg még egy könyvnél, hogy mit gondolhatott? Tehát, hogy feldolgozni dolgokat. Tehát ezeknek időt kell venni, ha beszélgetünk róla, ez nagyon jó, akár ha vitázunk róla, én abban is nyitott vagyok bárkivel ilyen szempontból, de én alapvetően valami bízok az emberekben, tehát van egy ilyen naivitásom, lehet, hogy nem ez jött ki ebből az 1 órából, viszont mindig vannak a másik oldalon. Tehát az, hogy miért, azt most nem mondjuk meg. Bármi, amit elmondtál volna. És majd szentséghez két nap
egy csomó nagy téma van, amit még ki lehetne nyitni.
Rengeteg téma. Én még azt sem tartom kizártnak, hogy esetleg valamikor folytatjuk, mert nekem is közben jöttek innen-onnan, ugrottak be a buborékok, hogy erről arról lehetne beszélni, hogy hogyan oktatják ezeknek a technológusoknak a Stanfordon, hogy ilyenek legyenek. Hogy ez jó-e? A oktatásban mit lehet egyébként a másik oldalra tenni? Nagyon sok minden. Nyilván ez csak szegrővére érintjük. A célunk az, hogy egy tudatosítás induljon legközelebb, aki kinyitja azt az alkalmazást. Vagy hogyha a mesterséges intelligenciára hal, akkor valamit tudjon erről, és tényleg ne a technológiai. Nem értek hozzá, nem vagyok matekos. Én inkább egy humán beöltöttságú vagyok, ne ez legyen a első
arra van most a legnagyobb szükség.
Igen, pontos. És milyen érdekes. Ugye a fizikusoknak meg volt a Manhattan projektjük, a bombájuk, ami aztán elkópázhattak, hát máig az érzetük. Reméljük a szoftvermérnököknek nem lesz meg a Manhattan projektjük, amiért elkópáznak majd a jövőben.
Hát, illetve, hogyha lesz Manhattan projekt, akkor reméljük, hogy valami jó cél érdekében lesz, mint például, nem tudom, klímaváltozás és hasonlók, mert most erről, ez is egy nagyon érdekes téma, hogy mik azok a területek, ahol így egybeérnek ezek a nagy kihívások, amik előtt állunk, az egyenlőtlenség, a szegénység, a klímaváltozás, egy csomó minden, hogy hogyan lehet ezeket a technológiákat arra használni, hogy ezeket a nagy problémákat szólítsuk meg, ahol van egyfajta ilyen, hát, hogy mondjam, egyfajta tehetetlenség egyelőre.
Igen, mert vagy az ember mindig inkább mával holnappal, mint a holnap utána foglalkozik. Lehet, ez egyébként a jövőnk is valahol a Földön, de ezt nem nyitjuk ki ebben. Én köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
Én ezt nagyon köszönöm.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál.